Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és a mai délelőtti ige hirdetésnek az alapigéjét Jelenések könyve 3. fejezetéből szeretném felolvasni. Jelenések könyve 3. fejezetének a 19, 20 és 21. versét. Következőképpen olvasom az igét. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székébe. Nem tudom, hogy volt-e olyan veletek, tapasztaltatok-e már olyat, kisebb, hosszabb, rövidebb időszakra, vagy akár hosszabb időszakra az életetekbe, amikor az az érzés járta át a szíveteket, hogy most úgy minden rendben. Most úgy mennek a dolgok. Ugye? Szerintem mindannyian éltünk már át ilyet. Hogy most különösebben nincsen problémám, nincsenek konfliktusaim, minden jól halad az életemben, sikerülnek a dolgok. És én is körülbelül egy évvel ezelőtt emlékszem egy picit hosszabban tartó hasonló időszakra, ez éppen az a január-február környéke volt, amikor úgy tényleg olyan minden olyan szépen, gördülékenyen ment az életembe. A családi életben sem volt semmi probléma, a munkahelyen sem volt semmi probléma, és úgy általában egy olyan kellemes időszak volt. És arra emlékszem, hogy lefeküdtem egy csütörtöki napon, este, és péntek reggel úgy ébredtem, minthogyha ez az időszak, ez egyik pillanatra a másikra semmivé lett volna. Egy ilyen nagyon mély csüggedés, depresszió, nem is tudom megfogalmazni, és nem is értettem, hogy miért van ez, amikor hát olyan szépen alakult minden. Nem tudtam megfogalmazni, és nem tudtam megragadni, hogy most egyik napról a másikra miért zuhantam ilyen nagyot. És éppen az iskolában a diákokkal a Laodíceai levélről tanultunk, és egy könyvben rábukkantam, éppen olvastam erről a levélről, és rábukkantam egy gondolatra, ami úgy nagyon élesen a szívembe hatolt. Egyetlen egy mondatról volt szó, és a következő ez a mondat. Az igaz tanú azt hirdeti, hogy mikor azt képzeled, hogy valójában a virágzás nagyszerű állapotában leledzel, akkor van mindenre szükséged. Hogy olyan sokszor van, hogy úgy megnyugtatjuk magunkat, hogy minden rendben. Nincsen, különösebben nagy probléma nincs az életemben, úgy minden oké, kontroll alatt tudom tartani az életemet, minden jó. És amikor ezt olvastam, hogy az igaz tanú azt hirdeti, hogy amikor ezt hiszed magadról, hogy minden szép, minden jó. És lehet, hogy úgy azt mondjuk, hogy hát igen, azért lenne némi javítani való, de úgy alapvetően úgy jó irányba halad az életem, na akkor akarja az Isten küldeni a Laodíceai üzenetet számunkra, amit most én nem akarok egészében gondolkozni róla, mert ugye túl nagy lenne. És éppen ezért kiválasztottam 3 verset, a 19, 20 és 21. verset, hogy ezekről gondolkodjunk, ugyanis amikor ez a gondolat szembe jött velem és megítélt, és a szívem mélyéig hatolt, akkor elővettem, és elkezdtem tényleg úgy mélyen alázattal kutatni, hogy akkor mi is, miről is szól. És az érdekes tapasztalat az volt, hogy kérdések kezdtek megfogalmazódni bennem. És én azt hittem, hogy én már mennyire értem a Laodíceai üzenetet. Többször prédikáltam is róla, sokat foglalkoztam vele, és kérdések kezdtek megfogalmazódni bennem. 4 kérdés jött nagyon élesen szembe velem. Az első, hogy hogyan lehet az ember buzgóságos pont akkor, amikor fenyíték alatt van. Mert hogy pont ennek az ellenkezője jön az emberi természetünkből. Hogy amikor megpróbáltatások, nehézségek, fenyíték lép fel az életünkbe, akkor hajlamosak vagyunk a csüggedésre. Kevés ember az, akit pont ez erősít meg. Tehát hogyan lehetünk buzgóságosak a fenyíték alatt? Aztán a második kérdés, Mi a megtérés? Térj meg. De mit jelent a valódi megtérés? Tudom, hogy sokat beszélünk róla, de hogy úgy valóban, úgy a mélyén mit jelent, hogy én meg vagyok térve? Megtértem az Istenhez. Aztán a következő kérdés az az volt, hogy mit jelent az, hogy Krisztus zörget? Mit jelent, mit mutat nekünk, mit mond nekünk, mit akar az Isten üzenni azzal, hogy Krisztus az ajtó előtt van és zörget? És végül az utolsó kérdés az volt, hogy mit jelent győzni úgy, ahogyan Krisztus győzött? Ide szeretném az egész gondolatot kifuttatni, hogy mit jelent győzni úgy, ahogy Krisztus győzött. Nem úgy, ahogy mi gondoljuk, hogy győznünk kell, hanem ahogy Krisztus győzött. Mert ő azt mondja, hogy aki győz, megadom annak, amint én is győztem. Tehát, hogy valahogyan győzött Krisztus, és ebben rejlik a mi győzelmünknek a titka is. Ezt a négy kérdést szeretném átbeszélni, és közösen gondolkozni veletek. És kezdjük az elsővel. Mit jelent, illetve hogyan lehet buzgóságosnak lenni a fenyíték idején? Nem tudom, hogy nem kell kézfeltartással jelezni természetesen, de úgy nézzetek magatokba, és hogy belőletek mit vált ki, amikor úgy megfedd valaki titeket, vagy akár maga személyesen az Isten, vagy valamilyen nehézségbe kerültök. Az az ösztönös reakció, hogy akkor összekapjátok magatokat, és rendbe rakjátok az életeteket, vagy inkább előbb a csüggedés, a depresszió környékez minket, az, hogy félreteszem a dolgaimat, az, hogy nem akarok szembenézni a dolgaimmal, szőnyeg alá söpröm a problémáimat, mert én azt látom, és nyilván most általánosítok, és nem biztos, hogy minden emberre ez a jellemző, de az emberek nagy többségére ez a jellemző, hogy az az első reakció. De akkor mégis, hogy ez a felszólítás, ez mit jelent, hogy de legyél buzgóságos? Hát hogy legyek buzgóságos, amikor nem ez jön belőlem? És egyébként a válasz ott van az igében. Mert hogy kezdődik a 19. vers? Akiket én szeretek. Akiket én szeretek. Azokat feddi meg az Isten. Azoknak az életében engedd meg nagyon komoly nehézségeket sokszor, konfliktusokat, problémákat, akiket szeret. És az, hogy ilyenek jelennek meg az életünkbe, az Isten szeretetének a jele. És a probléma ott van, hogy mi nagyon sokszor nem tudjuk, hogy milyen a valódi szeretet. Hamis szeretet fogalommal éljük sokszor az életünket. Mert amikor, ugye hányszor hallottátok ti is azt a kérdést másoktól? Hát, hogyha az Isten a szeretet, akkor miért enged meg ennyi szörnyű? Ugye ez a nagy kérdés, az örök kérdés, hogy hát ha az Isten a szeretetnek az Isten, akkor miért enged meg nehézségeket és problémákat az életembe? És lehet, hogy másoktól hallottuk sokszor ezt, de az is lehet, hogy rajta kaptuk már magunkat is, hogy ezt a kérdést tettük fel, úgy a szívünknek a mélyén. Hadd meséljek el egy történetet, hogy hogyan értettem meg, hogy mit jelent ez a valóságban, mit jelent ez a gyakorlatban. Úrvacsorai alkalomra készültem, és egész héten eldöntöttem, hogy én most tényleg úgy fogok készülni arra az úrvacsorára, ahogy az meg van írva. Tehát, hogy egész héten tényleg böjtöltem is, imádkoztam is, hogy hozzon elő az Isten az életemből olyan dolgokat, amiket rendezni kell. És azért is imádkoztam egész héten keresztül, hogy hadd érezzem már az Isten jelenlétét az életemben, mert nem éreztem. És rossz volt, hogy nem éreztem az Isten jelenlétét. És tudjátok, mi történt? Semmi. Nem éreztem. Egész héten nem került hozzám közel az Isten. Egy dolog viszont történt, hogy szinte minden imádságomból úgy keltem fel, hogy megfedve éreztem magam, már az Isten rámutatott valami komoly problémára, vagy jellembeli hibámra az életembe. És eljött az úrvacsorának a napja, és én előző nap már azon gondolkoztam, hogy én nem is megyek el, mert minek? Hogyha nem érzem az Isten jelenlétét, akkor miért menjek el? Nincs értelme így az egésznek. De végül is elmentem, és egy nagyon érdekes tapasztalatban volt részem, ez az ige elhangzott abban az úrvacsorai Isten tiszteletben, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. És képzeljétek el, az történt, hogy a pillanatnak a tört része alatt, így ez a rossz érzés, hogy az Isten nincs jelen az életemben, és nincs hozzám közel, elmúlt. Mert abban a másodpercben ugye a lélek világította meg ezt a gondolatot, hogy ott voltam gyermekem veled egész héten. Hogy szembesülhettem volna én a jellembeli fogyatékosságaimmal, hogyha nincs jelen az Isten az életemben? Kizárt dolog, hogy mi önmagunktól szembeforduljunk a saját természetünkkel. És amikor ezt megértettem, hogy az Isten szeretetből hozta felszínre a problémáimat, a jellembeli hibáimat, és engedett meg ilyen értelemben nehézségeket az életembe, akkor ez a szeretetének a tudata, az így elfújta a rossz érzést. És abban a pillanatban meg is éreztem a jelenlétét. Ugye ez nem valami misztikus dolog, hanem békesség költözik a szívedbe. Nincs szorongás, nincs félelem, hanem békességet fogsz érezni. És valójában figyeljétek meg, hogy miről beszél itt az ige. És hogy mennyire logikus és mennyire következetes ez az üzenet, ahogy az egész szentírás. A laodicei állapotra mi az első gyógyír? Amikor azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, az mi? Az a hit, ugye? Az a bizalom. Itt is ugyanarról beszél, csak folytatja, és más szemszögből, máshonnan érkezik a fénycsóba ugyanarra a gondolatra, hogy nem pont ebben van a hitnek a lényege? Hogy minden körülmény azt mutatja az életemben, hogy az Isten nincs jelen. De te a bizalmaddal és a hiteddel mégis megragadod, hogy pontosan most van az Isten jelen az életedben. Hadd kérdezzem meg, hogy Krisztusnak, és nem tudjuk a mi nehézségeinket Krisztus nehézségeihez viszonyítani, mert annyival nagyobb volt az ő szenvedése, de mégis van egy párhuzam. És amikor Krisztus szenvedett, és a kereszten küzdött, akkor hadd kérdezzem meg, hogy milyen jel adatott Krisztusnak, hogy az Atya ott van mellette, és szereti őt. Semmi. Mert az Atya tőle ténylegesen elfordult. Nem volt jele. És ezért mondjuk azt, hogy Krisztus hitáltal győzött a kereszten, és akkor tette le az ő életét az Atya kezébe, amikor visszaemlékezett, és azt mondta, hogy ugyan semmi nem utal arra, hogy ezt az áldozatot az Isten el fogja fogadni, az Atya el fogja fogadni. Semmi jel nem utal arra, hogy szeret engem. De én mégis leteszem az ő életébe a kezemet, mert tudom, hogy ő milyen. A hite megragadta az Atyának a jellemét, és erről szól nekünk is. Hogyha nehézségek vannak, azért mondja, hogy legyél buzgóságos, mert valamit ki akar munkálni az életünkbe. És ha ezt ilyen életszakaszba kerülünk, akkor jusson eszünkbe ez az egy ige, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. És tudom, hogy nem ez jut először eszünkbe, ezért beszélünk erről, mert természetszerűleg nem ez jut eszünkbe. Ezért hatalom az ige, mert ilyeneket találunk benne. És olyan érdekes az is, hogy utána folytatja, hogy és tér meg, légy buzgóságos, legyen hited, adok neked hitet, növelem a hitedet, és utána jön a megtérés. Mi fordítva gondolnánk, hogy előbb van a megtérés, és utána a hit. És persze sokszor ez dinamikus, és egymás melletti folyamatok ezek, de azért itt mégis azt olvassuk, hogy szükséges előbb valamilyen bizalomra jutni, hogy utána igazán meg tudjunk térni az Istenhez. De hogy miért és mi ennek az oka, erre majd ki fogok térni, csak előbb tisztáznunk kellene a második nagy kérdést, hogy mit jelent a valódi megtérés. És amikor ezt kimondom, hogy megtérés, mi jut először eszetekbe, és ezt kérdezem hangosan. Mi az, ami először eszetekbe jut arról a szóról, arról a fogalomról, hogy megtérés? Hogy? Elfogadni az Istent. Megfordulni, ugye? Gondolkodásmód, megváltozása, ugye? Sok gyülekezetben mondtam már el ezt a prédikációt, és tettem fel ezt a kérdést. És a legtöbb helyen az elsők között jön felszínre a metanoia, a gondolkodásmódnak a megváltozása. És ez igaz. De hogyha megállunk itt, akkor adódik az a kérdés, hogy és? És hogyha tudjuk, hogy a metanoia a gondolkodásmód megváltozása, mire megyünk vele? Egy dologra, hogy megveregetjük a vállunkat, hogy de jó, mi még a görögül is tudjuk, hogy mit jelent a megtérés, hogy a metanoia a gondolkodásmód megváltozása. De hogy ennél sokkal súlyosabb és sokkal gyakorlatiasabb dimenziói vannak annak, hogy megtérünk. És nyilvánvalóan nagyon sok szempontból lehetne ezt körbejárni és bemutatni a megtérést, de én most ragaszkodnék az ige szakaszhoz. Mert az ige szakasz elmondja nekünk, hogy mi a megtérés. Mégpedig a következő versben, amikor ugye olvassuk a 20. verset, hogy Krisztus az ajtó előtt áll és zörget, és hogyha valaki megnyitja az ajtót és bemegyek ahhoz, akkor vele vacsorárok, és ő én velem. És ebből egy dologra következtethetünk, hogy mit jelent megtérni. Mit jelent az, hogy én megtért állapotban vagyok? Azt, hogy bensőséges kapcsolatban vagyok az Istennel. Hogy bensőséges kapcsolatban vagyok az Istennel. Ezt a régebbi időkben azért jobban értették ezt a képet, és nem véletlenül használja a Biblia is ezt a képet, hogy közös étkezés. A közös étkezéseknek egy nagyon komoly szerepe volt a régebbi. Most már nincs annyira a felgyorsult világunkban, nincs akkora jelentősége. De régen annak, hogy együtt fogyasztottuk el az ételt egy asztalnál és beszélgettünk közben, ez egyenlő volt a bensőséges, valódi emberi kapcsolatokkal. Ezért használja ezt a képet. Na de az, hogy együtt vagyunk az Istennel, kapcsolatunk van az Istennel, mégpedig bensőséges, valódi kapcsolatunk van az Istennel, én azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol a leginkább be tudjuk magunkat csapni. Mert hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy de mi a jele annak, hogy én megtért állapotban vagyok? Mi a jele annak, hogy én tényleg kapcsolatban élem az életemet, az Istennel való közösségben élem az életemet? Akkor nagyon könnyen el tudjuk mondani, és el tudjuk magunkat abba a hitbe ringatni, hogy de hát én azért eljárok mindig gyülekezetbe, betartom a szabályokat, megtartom a parancsolatokat, az egészségügyi üzenetet komolyan veszem, és akkor soroljuk a dolgokat, hogy hát akkor én biztos megtért vagyok. De hadd kérdezzem meg, az a jele, a külső vallásos cselekedetei a jele annak, hogy én együtt lakozom az Istennel, vagy hogy az Isten bennem lakozik? Ugye hányszor hívja fel Krisztus a figyelmet arra, amikor mondják neki, hogy nem a te nevedben prófétáltunk, és cselekedtünk sok hatalmas dolgot. És azt mondja neki Krisztus, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők, soha nem ismertelek titeket. Azért, mert a felszínen vannak cselekedeteink, az még egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, hogy közösségünk van az Istennel. Persze lehet annak a jele is, természetesen nem akarok végletekbe esni, de hogy nem ez a valódi mérce, nem ebből tudom pontosan leszűrni, hogy mikor vagyok bensőséges kapcsolatban az Istennel, hanem van egy másik. Az Isten igenis ad objektív mérő pontokat, objektív mércét. Mi lehet ez a mérce? Ha nem a külső vallásos mázunk, akkor mi? A jellemünk, így van. Ugye például Jeremiás könyve 7. fejezet erről szól. Erről most nem fogok erre kitérni, de érdemes otthon elolvasni a 7. fejezetet. Hogy csak akkor lakozom veletek ezen a helyen, ha. Szóval az, hogy a jellemünk fejlődik napról napra, az jelenti azt, hogy együtt vagyok az Istennel. Mert az Isten csak úgy tud velem együtt lakozni, hogyha kitisztít mindent. És itt kapcsolódok vissza ahhoz, hogy miért a hit az első, illetve igen, hogy miért a hitre van előbb szükségem, és utána jöhet a megtérés. És ehhez a képhez visszanyúlva, hadd kérdezzem meg egy idegent, akit nem ismersz, akiben nem bízol, beengedsz, hogy együtt egyetek? Nem engedsz be. Vagy nem szívesen, vagy nagyon sokat gondolkozol rajta. Csak egy olyan valakit fogsz beengedni az életedbe, pláne a szívedbe, ahova az Isten bebocsátást kér, mert a szívünk ajtaján zörget, akiben bízol. Akiben bízol. És itt arra is ki kell térni röviden, hogy talán ez az egyik oka annak, hogy Krisztus zörget, és meg nem engedtük még be. Vagy csak így részben, vagy néha beengedtük, mert pontosan tudjuk, mindenki tudja, hogy ha beengedjük, akkor ő nem egy rövid csevelyre akar betérni hozzánk, és nem egy felszínes beszélgetésre akar betérni hozzánk, hanem nagy takarítást akar végezni. És minden oda nem illőt ki akar takarítani. Nem mindent akar kidobni. Ettől félünk, hogy akkor megszűnünk létezni, mint egyéniség. De nem, hanem ő valami újat akar teremteni, és mindent, ami nem odaillő, onnan el akar takarítani. És lehet, hogy egy darabig elengedjük. De még mindannyiunknak a szívében talán van egy határa, mint tovább nem engedtük. És ott zörget. Ott zörget. És ezt akarom, ez a harmadik kérdés, hogy mit jelent az zörgetés. Amihez szeretnék egy ószövetségi képet felhasználni, mert úgy adná természetesen magát a magyarázat, hogy mit jelent az zörgetés, de nagyon-nagyon szép magyarázó ige szakasza van ennek, mégpedig az énekek éneke könyvben, az 5. fejezet. Ugye azért olyan érdekes ez a fejezet, ugye az énekek éneke a szerelemről szóló bibliai könyv, és ugye tudjuk, hogy a mennyasszony és a vőlegénynek a képe, az szimbóluma a Krisztusnak az ő egyházával való kapcsolatával, és a Krisztusnak minden egyes hívő emberrel, minden egyes gyermekével való kapcsolatát a mennyasszony és a vőlegény közötti nagyon szoros bizalmi szeretet kapcsolathoz hasonlítja. És itt egy olyan kis jelenetet fogok felolvasni, Énekek éneke 5. fejezet 2-tól 6. verséig, ahol a mennyasszony és a vőlegénynek a párbeszédéről olvashatunk. És a mennyasszony kezdi a párbeszédet. És figyeljétek úgy ezt a szakaszt, hogy arra a kérdésre keressük a választ, hogy Krisztus miért zörget? Miért zörget? Mondja a mennyasszony. Én elaludtam, de lelkemben vigyáztam. És ímé az én szerelmesebbnek szava, aki zörget, mondván, nyisd meg nékem én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem, mert az én fejem megrakodott harmattal, az én hajam az éjszakának harmatával. Feleltem én, levetettem ruhámat, hogy öltözhetném fel. Megmostam lábaimat, mi módon keverhetném azokat a porba? Az én szerelmesem kezét benyújtotta az ajtónak hasadékán, és az én belső részeim megindultak ő rajta. Felkeltem én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, és az én kezeimről mirha csepegett, és az én ujjaimról folyó mirha a závár kilincsére. Megnyitottam az én szerelmesemnek, de az én szerelmesem elfordult, elment. Az én lelkem megindult az ő beszédén. Kerestem őt, de nem találtam. Kiáltottam, de nem felelt nékem. Miről szól a jelenet? Megérkezik éjszaka a vőlegény a mennyasszony házához, és zörget az ajtón. Miért zörget? Hogy kezdi a mennyasszony a jelenetet? Elaludt. Miért zörget Krisztus a szívünk ajtaján? Mert alszunk. Ha nem aludnánk, elég lenne csak egy kis kopogás, ugye? De nem elég a kopogás. És ugye felébred, de mindenféle kifogásokat mond a mennyasszony. Hát már ágyban vagyok. Hát hogyan öltözhetném fel? Mennyi idő, mire én most felöltözök? Meg ugye már megmosdottam, és hát poros lesz a lábam, ha kimegyek. Vajon az Isten késztetésére mennyi kifogásunk van? Amikor az Isten szól a szívünkhöz, bármilyen késztetést adjon, hogy menj el ide, beszélj vele, csináld meg ezt, viszonyulj így hozzá, számtalan késztetést adhat. Mennyi készenlétben lévő kifogásunk van, hogy ne úgy cselekedjünk. Krisztus zörget, mert a kopogás már nem hallatszódna meg. Mi a zörgetés? Visszatérve az eredeti alapigénkhez. Mi a zörgetés? Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért és térj meg. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Mivel zörget az Isten? A fenyítékkel. Pontosan a fenyítékek az életünkben az, amivel zörgetni tud, és a fenyíték is nagyon sokféle lehet. Lehet egy egészségügyi probléma. Lehet valamilyen nagyon komoly tragédia. Nagyon sok minden lehet a fenyíték. De az Isten azért engedi meg az életembe, hogy ébredjek fel. mert ő nem csak, és elsősorban nem ennek a világnak a szemszögéből akarja az életemet jó irányba terelni, hanem egy örök életnek a szempontjából. A kérdés az, hogy mi hogyan viszonyulunk. Egyedül ez a kérdés, hogy hogyan viszonyulunk a nehézségekhez. Azt mondja, pont most szerdán idéztem itt az egyik előadáson, Edith Éva Éger, ugye egy holokauszt túlélő, magyar származású, Amerikában élő pszichológus, már 90 év fölött van, és ő mondja holokauszt túlélőként, hogy a szenvedés univerzális és elkerülhetetlen. A kérdés csak az, hogy ki hogyan reagál erre. Ez az egy kérdés van. Hogy lázadunk ellene, mert nagyon könnyen jön a lázadásnak a szelleme belőlünk. Miért engedte meg ezt az Isten, ugye? Lázadunk ellene, vagy az Isten jelenlétével, és az Istenhez menekülve próbáljuk meg elviselni, és elhordozni. Ezen múlik, hogy felébredünk-e vagy sem. Hogy hogyan reagálunk, de ez a döntés az enyém. Ezt nem fogja az Isten helyettem meghozni. És az örgetésnél csak még egy utolsó szempont, mielőtt a végéhez érkezünk, az utolsó kérdéshez, hogy mi is zörgetünk. Sokszor. Ti mikor zörgettek az Istennél? Tehát nem az, hogy mikor vannak olyan kéréseink, hogy de jó lenne ez, hanem mikor ostromoljátok az Istent. Úgy általánosságban, nem konkrétumokra gondolok, hogy most mondjuk. Ugye? Hogy amikor valamilyen problémám van, és megoldást akarok rá. Tehát amikor egyáltalán akarok valamit, hogy az Isten nyilatkozzon meg, csináljon már valamit az életemben, mert nem tudom, mert én nem tudom megoldani, nincs a kezembe semmi. Ami meg volt, azt már mindet próbáltam, csak nem működött. Tehát amikor akarunk valamit. Ugye van is ez az ige, azt hiszem a Máté, több evangélium is lejegyzi, hogy aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Ugye? Tehát, hogy sokszor végig kell mennünk ezen a folyamaton. Nem biztos, hogy mindig érvényes az, hogy hú, most kértünk, és meg is lett. Mert az Isten hitre akar minket nevelni. És tovább megyünk. Hogy akkor keressük tovább, és a végén már zörgessünk, és akkor adja meg. És lehet, hogy ez az utolsó pillanatban lesz. Az Isten is akar valamit, és ezért zörget. És nem csak felébreszteni akar minket, illetve hát nyilván felébreszteni is. De hogyha ebbe belegondoltok, hogy akar valamit az Isten az életeddel, az életünkkel, akkor milyen ige jut eszetekbe? Mit akar az Isten az én életemmel? A te életeddel? Mit akar? Mi az Isten akarata? Van egy ilyen is. Hogy az igazság ismeretére jusson mindenki, ugye? És mindenki üdvözüljön. Meg van egy olyan is, hogy mert az az Isten akarata, mert ez az Isten akarata, a ti szenté lételetek. Ami megint miről szól? A jellemről. Ugye? És látjátok megint csak, hogy milyen belső logikai összefüggés van, hogy mivel kezdtük? Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hit. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos. Csak úgy fog menni, hogyha hited van, ha bizalmad van. És utána meg jön a megtérés, a jellem, hogy folytatódik, ami a második tanács a laodiceai üzenetnek. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, és utána mit? Fehér ruhákat. Mi a fehér? Minek a szimbóluma a fehér ruha? A jellemnek a szimbóluma. Következetesen ugyanazt az üzenetet próbálja a szívünkre helyezni az Isten. Kérdés, hogy meg akarjuk-e hallani, és döntünk-e úgy, hogy ne csak részben gyere be az életembe, hanem egészen. És az Isten gyakorlatilag azzal, hogy a jellemünket akarja fejleszteni, a teljes bűnfeletti győzelmet akarja kimunkálni az életünkbe. Hogy győzzünk minden egyes bűnfelet, nem egyik napról a másikra, és nem úgy, hogy minden bűnfelet egyszerre fogok győzni, hanem ez egy élethosszig tartó munka. De lehetséges, mert az Istennel együtt ez lehetséges. És akkor most érkezünk meg az utolsó gondolathoz, hogy mit jelent úgy győzni, ahogy Krisztus győzött. Mi a győzelemnek a titka? És egy kérdést tennék fel, hogy hol győzött Krisztus. Hol vívta meg a döntő ütközetet? Biztos? A Getsemáné kert. Amivel nem azt mondjuk természetesen, hogy akkor a kereszten való küzdelem az milyen könnyű lett volna, mert nem. De ahhoz, hogy azt végig tudja csinálni, meg kellett előtte vívni a döntő csatát. És ez a Getsemáné kertben történt. Mert ott jutott el arra a döntése Krisztus, hogy végig fogom csinálni. És ha a világ sorsa ott dőlt el, és a mi győzelmünknek a titka abban rejlik, hogy Krisztus a Getsemánéban győzött, akkor olvassuk fel ezt az ige szakaszt, és ezt Máté evangélium a 26. fejezetéből, több evangélium is lejegyzi, de a Máté 26-ból szeretném felolvasni a 36-tól a 45. versig. Tehát Máté evangélium a 26, ez egy picit hosszabb ige szakasz, de nagyon fontos. Akkor elment Jézus velük egy helyre, amelyet Getsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. És maga mellé vette Pétert és Zebedusnak két fiát, kezdett szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondta nekik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menve arcra borult, könyörögvén és mondván, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár, mindazáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Akkor ment a tanítványokhoz, és alva találta őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtlen. Ismét elment másodszor is, és könyörgött mondván, atyám, ha el nem múlhatik tőlem-e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És mikor visszatért, ismét alva találta őket, mert megnehezedtek az ő szemeik. És ott hagyta őket, ismét elment és imádkozott harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván. Ekkor ment az ő tanítványaihoz, és mondta nekik, aludjatok immár, és nyugodjatok. Ímé elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Az az érdekes ebben az ige szakaszban, hogy ugye a Lukács evangéliumából tudjuk, hogy ez egy olyan heves imaküzdelem volt, hogy Jézus vércseppeket izzadt. Tehát, hogy ez nem egy akármilyen imaküzdelem volt. Úgy küzdött imádságban valami ellen, valamiért, hogy vért izzadt. És biztos vagyok benne, hogy ugye háromszor ment vissza, hosszan imádkozott. És hogy nem valami mantraszerű imát mondott el. Mert ugye soha nem hallottuk így imádkozni Jézust. Hanem bizonyára nagyon sok mindent hozott felszínre, és sok mindent beszélt át az atyával. A kérdés az, hogy mégis a Szentlélek és az Isten úgy találta jónak, hogy ebből a hosszú imaküzdelemből egyetlen egy dolgot jegyezzen le nekünk. Mi volt a központi eleme Jézus imaküzdelmének? Hogyan győzött? Mit mondott? Hogy legyen meg a te akaratod. Hogy ne az én akaratom legyen, ha lehetséges, ugye? Ha lehetséges, legyen másképp. Mert megriadok attól az úttól, ami előttem áll. De ha nem lehetséges másként, akkor legyen meg a te akaratod. Krisztus győzelme abban állt, hogy átadta az akaratát az Istennek. Átadta az akaratát az atyának. Neki is volt emberi akarata, ami nem abba az irányba hajtotta őt, amerre az Isten és az atya szerette volna, ha megy, hanem egész más irányba. És úgy küzdött az akarata átadásáért, hogy vért izzadt. És itt már biztos, hogy felmerül bennünk, hogy mi hol hibázunk. Mi ki szoktuk mondani ezt a gondolatot, hogy legyen meg a te akaratod? Igen. És mennyire nehéz kimondanunk ezt, hogy legyen meg a te akaratod? Mennyire nehéz. Olyan könnyen kimondjuk, nem? Könnyű és mantraszerű. Könnyű és mantraszerű, szlogenszerű. Ezt kell mondani, legyen meg a te akaratod. De Krisztusnak ez írtózatos küzdelmébe került. Miért? Mert ő olyan őszinte volt, amilyen őszinte csak lehet egy ember. Mert ő kimerte azt mondani, hogy nem akarok abba az irányba menni. Legalábbis az emberi akaraton nem arra akar menni, hanem más irányba. Mi meg kimondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, de közben nem vagyunk őszinték. Nem merjük kimondani az Istennek, hogy ehhez a bűnömhöz még ragaszkodom. Mert a vallásos maszlaggal elfedjük az életünkbe, meg a vallásos cselekedeteinkkel azt, hogy igazából mi ragaszkodunk még dolgainkhoz, bűneinkhez, jellembeli fogyatékosságainkhoz. Ki mihez? Mindenki küzd valamivel. De ő meg őszintén kimerte mondani. Ezt akarom. És addig maradt ott az ima küzdelemben, amíg ki nem tudta mondani azt, hogy de ne ez legyen meg, hanem az, amit te akarsz. Óriási különbség van a kettő között. Már a között, hogy ahogy Krisztus küzdött, meg a között, ahogy mi küzdünk. Sokszor mi persze úgy teszünk, mintha eszközöket akarunk kérni a győzelemhez, hogy legyőzzük a bűnt, mert bizonyos értelemben persze küzdünk ellene, de hogy miért eszközöket kérünk, és nem az önátadás irányába hajlunk. Azért, mert hogyha legyőzzük, akkor büszkék lehetünk rá. Győztünk. De az megalázó, hogy átadni az akaratomat. Hogy azt akarjam, amit az Isten akar. Képzeljétek el, hogy mekkora könnyebbség lenne az, ha azt akarnánk mindig, mint amit az Isten akar. Ha nem lenne akaratütközés. Ez okozza az emberi létünknek a nyomorúságát. Hogy nem azt akarjuk. És ragaszkodunk a miénkhez. Persze megtanuljuk azokat a vallásos trükköket, hogy ezt azért nem valljuk be magunknak. Mert figyeljétek Jézus szavait. Az én terhem gyönyörűség, az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát most akkor vagy a Biblia és Jézus hazudik, hogyha mi szomorúan és nehéznek éljük meg a keresztény életünket, vagy pedig nálunk van a hiba. És én ez utóbbira szavazok, sőt meggyőződésem, de tudom, hogy mindenkinek. Tehát a keresztény élet lehet gyönyörűséges és lehet könnyű. Ha azt akarom, amit az Isten akar. Ha megküzdöm ezt, hogy nem a bűneimmel küzdök, és most értsetek jól, hanem az önátadásért küzdök. Hogy az akaratom összhangba kerüljön az Isten akaratával. Akkor könnyű lesz. Akkor könnyű lesz. És Krisztus nem csak a Gecsemánéban vívta ezt. Tehát ezt ne úgy képzeljétek akkor el, hogy hú, ezt egy nagy küzdelmet nekem is meg kell akkor vívnom, és akkor utána minden rendben lesz. Mert Krisztus nem csak a Gecsemáné kertben vívott ilyen küzdelmet, hanem ő az egész életében és az egész szolgálata ez volt. Ugye erről a híres igeszakasz, a zsidókhoz írt levél 5. fejezet, 7.-8. verse tanúskodik, amikor ugye azt olvassuk, hogy amikor az ő testének napjaiban erős kiáltás és könnyhullatás között járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és olvassuk azt is, hogy ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, mit? Mit tanult meg azokból, amiket szenvedett? Az engedelmességet. Tanulnia kellett Krisztusnak az engedelmességet, amit más szóval úgy fordítunk le, hogy ne a saját akaratát, ne az emberi akaratát kövesse, hanem azt, ami az isteni. Ezt tanulnia kellett. De mekkora példa, hogy lehet győzni. Mert Krisztus is győzött e felett. Óriási küzdelmek és kísértések közepette. Győzött a felett, hogy az atyát kövesse mindig és mindenkor, és nekünk meg Krisztust kell követni mindig és mindenkor. Csak hogy a nagy különbség ott van, hogy mi győzni akarunk, de nem akarunk engedelmesek lenni. Mi győzni akarunk, de nem akarunk engedelmesek lenni. Mert mi még tudjuk, mi majd úgy csináljuk, ahogy mi jónak látjuk. Félelmetesen mélyen van rögzülve ez bennünk, és szinte észrevétlenül befolyásolja az életünket. Azt mondja egy amerikai teológus, hogy egónk szenvedélybetegei vagyunk, énünk abszolút függetlenségére törekszünk, és ez maga a bűn. És én nagyon-nagyon egyetértek, és egy nagyon jó megfogalmazásnak tartok. Hogy énünk abszolút függetlensége, mi függetlenek akarunk lenni az Istentől, vagy csak részben akarjuk elismerni a vele való függő viszonyt. Mi nem akarunk engedelmesek lenni, csak győzni akarunk, úgy, ahogy mi elképzeljük. És ezen a ponton, hogyha képesek vagyunk, és az Isten rávilágít egy bűnünkre, és nem valami eszközt akarunk ahhoz, hogy majd mi saját erőből azt legyőzzük, hanem képesek vagyunk alázattal leborulni az Isten elé, és addig maradni imádságban, amíg ki nem tudjuk mondani, hogy de az legyen, amit te akarsz, na akkor fogunk győzni. És még egy utolsó záró szempont, hogy Jézus életének és szolgálatának a fényében mikor történt ez a döntő csata, a Getsemáné kerti ütközet? A végén, ugye? A végén. Ha most a világtörténelmi folyamatot nézzük, hol állunk? A végén. Mi ebből a tanulság? Mire kell most nagyon nagy hangsúlyt fektetnünk? Mire kell törekednünk? Arra, hogy akkor az eddigi nem működő módszereket próbáljuk meg újra berúgni, és láthatólag semmi nem változik? Vagy pedig változtatnunk kéne? Többet kellene talán az Istent keresnünk. Talán többet kéne alázatért könyörögnünk. Talán többet kellene leborulni az Istenhez, és sokkal jobban támaszkodni az ő tanácsára, minden lépésünknél kikérni az ő véleményét, csak hát ugye ez nem nagyon megy, mert a saját utunkat akarjuk követni. Értitek, hogy hol van a probléma? Hogy hol van a lényeg? Hogy nem azzal van a baj, hogy tenni akarunk, meg győzni akarunk a bűneink felett, ez egy nagyon jó indíték. Csak ott, hogy az első lépést mindig elszalasztjuk, és saját erőből próbálkozunk meg tenni dolgokat. És én azt gondolom, hogy Krisztusnak az üzenete ma nem ma, és értsétek jól, amit mondok, hogy nem az, hogy akkor fektessetek le hatalmas terveket, hogy hogyan fogjátok evangelizálni az országot, meg hogyan fogjátok az evangéliumot eljutatni mindenféle tájakra, meg mindenféle emberekhez, és nem a tervezés, és nem ezek ellen beszélek, értsétek jól. Csak azt akarom mondani, hogy Krisztus üzenete az, hogy mindezt előzze meg valami. Mindezeket a lépéseket előzze meg valami. És az Ézsaiás 55:6-tal szeretném zárni, hogy ennek kell, hogy mindig legyen az alap. Krisztus üzenete ma az, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, nem is, kevés embert ismerek nagyon személyesen és nagyon mélyen. Én a magam részéről el tudom mondani, hogy nagyon komoly hiányosságokat fedezek fel az életembe ezen a területen, hogy túl sokat csinálok, és keveset keresem az Istent. Keveset kérem ki a véleményét. De tudom most már, hogy nem ez a helyes út, hanem az, hogy sokkal többet keressem az Istent, és utána hagyjam, hogy majd ő cselekedjen. Ő szabja meg azokat a lépéseket, azokat a terveket ő fektesse le velem együtt. Nyilván nem robotokat teremtett az Isten, de hogy sokkal inkább be kellene vonnunk az Istent a hétköznapi életünkbe, és akkor nagy csodákat fogunk tapasztalni. Meggyőződésem, és ezt kívánom mindenkinek, hogy tegyünk elhatározásokat. Ahogy Jézusról olvassuk, hogy eltökélte az ő szívében, hogy felmegy Jeruzsálembe, és tudta, hogy mi vár rá, de eltökélte. Úgy tökéljük el mi is magunkat a szívünkbe, hogy keressük többet az Istent. Imádságba, igeolvasással, testvéri együttlétekkel, nagyon sok formája van. Ki hogyan tudja megtenni. Ezt kívánom mindenkinek. Amen.